Keressük ki Bibliánkból ma délutánra kijelölt alapigét. A Kolossébeli írt levél első fejezetén nyissuk ki a Bibliánkat. Kolossébeli érkezett levél első rész. A 12. verstől a 22-es versig fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét. Tehát Kolossé 1.12. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a látható és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteik miatt. Most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Eddig az ige, tessenek helyet foglalni. Jézus Krisztus győzedelmes feltámadása után, nagy sikere, nagy győzelme után 40 napon keresztül a földön járt, és megjelent a 11-nek, megjelent elsősorban az asszonyoknak, majd a 11-nek, majd megjelent több mint 500-nak, és végül, mint egy idétlennek, megjelent nekem is, mondja Pál apostol az egyik helyen az igében. Jézus Krisztus viszont nem maradhatott itt a földön, mert Isten őt feltámasztotta. Nem csak az életre, nem csak visszahozta a halálból, ahogy nagyon sok mentős, vagy rendőr, vagy tűzoltó visszahoz embereket a halál állapotából, a klinikai halál állapotából az élők közé, hanem ő feltámadt a szellemi életre. Ezért dicsőíti Pál apostol Jézust azokkal a szavakkal, hogy ő az első a halottak közül. Ő az első, aki úgy támad fel a halálból, ahogyan még előtte senki. Mert látunk halott feltámasztásokat az Ószövetségben, az Új Szövetségben. Én ismerek egy olyan embert, Debrecenben jár a pünkösdi gyülekezetbe, aki meghalt, és őt az Isten feltámasztotta. YouTube-on fent van a bizonyságtétele, majd elküldöm, hogy meghallgassátok ki is. Egy 26 éves fiatalember, tehát nem egy idős valaki, hanem egy fiatalember, aki meghalt, de Isten feltámasztotta őt az életre. De látjuk azokat az embereket, akiket visszahoznak a halálból az életre, hogy ismét meghalnak, hogy újból erőt vesz rajtuk a gyengeség, a halál. Jézusról nem mondható ez el, mert közel 30 igehelyt a szarró bizonyságot, hogy miután felemeltetett a mennyben, az ő dicsőséges feltámadása után beült az Atyaisten jobbjára. Ott van örökkön örökké, és előtte hajt térdet mindenki, akár a mennyben, akár a földön, akár az alvilágban. Jézus Krisztus élet minden hatalom. Ő így rendeli ki az apostolokat, így tesz bizonyságot, hogy nekem adatott minden hatalom. És utána mondja azt, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát akik Krisztusért járnak követségben, ők a leghatalmasabb személynek a felruházásával, a felhatalmazásával és erejével mennek, megyünk szolgálni. Tehát nekünk nincs mit szégyelni, Tehát nekünk nincs mitől félni, mert a leghatalmasabb személy a teremtett világon, és azon kívül is a leghatalmasabb személynek a megbízásából, az elhívásából és a felhatalmazásával szolgálunk. Én vicceltem azzal, amikor eljöttem egy piacvezető cégtől, hogy eddig a világ egyik legsikeresebb cégénél dolgoztam, de most elmegyek a világ mindenséget irányító és vezető személynek a szolgálatába. Tehát ez egy előrelépés. Lehet, hogy néhányan úgy gondolják, hogy egy piacvezető cégből kiszállni és elmenni lelkipásztornak, az egy bukás, az egy visszalépés. De én úgy gondolom, hogy akit Isten elhív a szolgálatra, és valamennyünket elhívott a szolgálatra, akik az ő gyermekei vagyunk, előrelépés. Mert kik is voltunk mi? Honnan is jövünk? Azt mondja itt Pál, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt minket szeretett fiának országába. Tehát mi a sötétség hatalmának a rabságában, fogságában éltünk. Az ebből való kimenekülés, az ebből való kiszabadulás mindenképpen egy előrelépés. Mert azt mondja a Biblia, akik nem az Úrban vannak, hogy halottak, szellemi halottak. És akik megtérnek és újjászületnek a Szentlélek által, ők feltámadnak az életre. Azért mondja Pál a harmadik rész első versében, hogy akik feltámadtatok a Krisztussal. Hát ki az, aki közületek feltámadt? Ki az, akit újraélesztettek? Még ilyen sincs köztünk. De mégis igaz ránk a Kolossi 3.1, akik Krisztussal feltámadtunk, azok az odafelvalókkal törődjünk. Az Isten dolgaival törődjünk. Azért, mert szellemben már érünk, szellemben feltámadtunk, és ami testünk várja a megváltást, várja a feltámadást, annak az igazságát és valóságát. Miért is kell hálát adni az Atyának? Azt mondja, hogy képessé tett titeket arra. Amikor megszületünk erre a világra, hát jobb esetben van lábunk, de nem tudunk még járni. Ki az, aki úgy született, hogy egyből tudott járni? Hát nagyon gyenge társaság vagyunk, én sem tudtam járni. Viszont megvolt az a képességem, hogy amikor elkezdtek engem tanítani járni, akkor meg tudtam tanulni. Az ember képes arra, hogy tudjon gyalogszerrel járni, de meg kell őt arra tanulni. Az embernek van képessége arra, hogy az Istennek szolgáljon, de Isten szelleme, Isten lelke az, aki megtanít bennünket, vezet bennünket, tanácsol bennünket, hogy hogyan és kifelé kell nekünk szolgálni. Az Atya Isten képességet adott a számunkra. És nagyon örülök, hogy itt vannak a mi testvéreink a Biblia Társaságtól, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogy hogyan lehet az Isten igéjét terjeszteni. Majd ezt nem sokára meghallgatjuk, mert erre képesek vagyunk. Vagy az ő bizonyságtételükön túl más bizonyságokat is hallgattunk már, például az Entai Zsuzsi, amikor a Wycliffe szolgálatáról beszélt. Vagy amikor valaki bizonyságot tesz, hogy milyen missziókban van benne. Múlt héten a börtönben voltatok. Ez is Istennek a képessége, hogy el tudunk menni ilyen helyekre bizonyságot tenni. Nem azért, mert bűnözők vagyunk, és a törvény által odaítéltek bennünket, hanem van egy indítatásunk is, van egy jó remésünk, van egy bizonyságtételünk, és elmondhatjuk azt. Isten az, aki képessé tesz bennünket. Nekünk meg kellett tanulni szolgálni. Nekünk meg kellett tanulni kezelni azt a helyzetet, hogy új életünk van, hogy Krisztusban vagyunk. De Isten alázatra tanít bennünket. Isten újból és újból kijelenti magát, és azt mondja, hogy ez nem tőletek van, ez én tőlem van. Ez a hit ajándéka. Aztán beszél a kegyelmi ajándékokról. Azért kapjuk az Istentől, hogy ne dicsekedjünk vele, vagy ha dicsekszünk is, az Úrral dicsekedjünk. Olyan bizonyságokat mondjunk, ha dicsekszünk, amit az Isten végzett általunk, vagy bennünk. Az a legjobb bizonyságtétel. Mert ő megszabadított bennünket a sötétség hatalmából. És a mi bizonyságtételünk, az igének a hirdetése a másik emberben hitet fog ébreszteni. És ő is megszabadul, nem általam, hanem rajtam keresztül a sötétség hatalmából. Miért fontos ez? Azért, mert olvasjuk az Efézusi levél elejében, hogy az Isten országa az állandóan növekszik. Más helyen is olvassuk azt, hogy Isten országának, növekedésének nincsen vége, nincsen határa. A világon a legjobban terjedő vallás, de tudjuk, hogy ez nem csak egy vallás, hanem egy személyes kapcsolat az élő Istennel, az a keresztény hit. Bár úgy tűnik, hogy Európában nem a kereszténység a vezető vallás, vagy inkább kezd már a New Age-nek a leányvállalatai kezdenek előtérbe szorulni, vagy az iszlám hit. Németországban több iszlám hitű ember van, mint keresztény. Németországban több bejegyzett boszorkány van, mint lelkipásztor, pap összességében. Katolikus protestáns részt, ha összeveszünk. Tehát azt látjuk, hogy a keresztény Európa, vagy ahonnan a kereszténység kiáradt a világba 100-200 évvel ezelőtt a missziókon keresztül, haldoklik. Legalábbis a vallásosságát nézve haldoklik. De higgyük el, hogy van ébredés Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában. Észak-Koreában van a legnagyobb keresztény üldözés a világon, de meg a gyülekezetek alakulnak, és létezik a föld alatti egyház, mert Krisztus kihozta őket a szellemi rabságból, a halálból, és nem félnek, hirdetik az evangéliumot. Jézus Krisztus Úr minden diktátor fölött is. Dániel proféta könyvéből tudjuk, hogy Isten az, aki engedi, hogy a politika úgy alakuljon, ahogy alakult. Mert ő az, aki emel királyokat, és ő az, aki lebuktat királyokat, és elteszi őket az útból, és hoz újabb királyokat. Istennek van hatalma minden fölött. Azt mondja itt Pál, hogy Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk. Ő benne van a mi bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Istennek képe. Kedden beszélgettünk a mennybe menetel napja kapcsán arról, hogy Jézus az ikon. Jézus az a képmás, az a lenyomat, az a bélyeg, az az ikon, aki Istennek a másolata. Jézus Krisztus a tökéletes festmény, a tökéletes szobor, a tökéletes művészete az Istennek, aki kiábrázolja Istennek a szeretetét, Istennek az irgalmát, Istennek a kegyelmét. De ugyanakkor megmutatkozott Krisztusban az is, hogy igen, tud ő kemény lenni. Kemény a bűnnel szemben, kemény a képmutatással szemben, kemény a hitetlenséggel szemben. De kegyelmes a megtört szívűvel. Irgalmas afelé, aki irgalmat kér. Jézus Krisztusban Isten megjelent az embernek. Azt mondja Pál apostol a Filippi 2-ben, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Jézus Krisztusban benne van. A földi Jézus Krisztusban benne van az egész Isteni teljesség. Benne van Istennek a hatalma, a törvénye, a kegyelme, a szeretete. De ugyanúgy benne van Istennek a haragja is, Istennek az előretudása, a mindentudása. Jézus Krisztusban Isten megbékéltette önmagát. Látjuk azt, hogy a cselekedeteinkkel, a szolgálatunkkal nem tudjuk az Istent kiengesztelni. Ki az, akinek van egy bűne, elmegy szolgálni, hogy valami jót tegyen az Úrért, és békességet nyer. Hát nagyobb lesz a lelkismert fordulásunk, nagyobb lesz a zaklatottságunk, hogy hát valahogy ez a bűn nem tűnt el az életemből. Csak is Istennek a bűn bocsánata veheti el a bűneinket. A szolgálatunk, az adakozásunk, a jó cselekedeteink nem veszik el a bűneinket. Csak is Jézus Krisztus az, aki elveszi a bűneinket. Tehát ha bűnben vagy, ha bűnben élsz, akkor menjél Jézushoz. Menjél Jézushoz. Hagyd ott az áldozatodat, hagyd ott a szolgálatodat. Menjél a kereszthez. Kérjél bocsánatot, és Isten békességet ad neked. Szintén az Efézusi levélhez nyúlnék, amikor azt mondja, hogy az egységet őrizzük meg a békesség kötelékével. Az egység az nem bennem van, hanem az Krisztus teremti meg a gyülekezetben. Az én békességem nem az én békességem, hanem az Isten békessége. A krisztusi egységet a gyülekezetben az Istentől kapott békével tudom csak megőrizni. Én nem tudok békét teremteni. Én nem tudom magamat annyira hát relaxálni, ugye lehet, hogy szeptembertől lesz ilyen relaxáció, vagy nem tudom, ilyen érdekes lelki gyakorlat, hát figyelemmel követjük a törvénykezést, meg a híreket. Gyerekeszülőknek mondom, hogy olvassatok utána, hogy miről beszélek, vagy nagyszülőknek, majd lehet erről kicsit később, majd bővebben beszélünk. De nem tudjuk testi nyugalommal, lelki nyugalommal elérni azt a tökéletes békességet, amit Jézus megszerzett. Mert ez álbékesség, álnyugalom, állazulás. Jézus Krisztusban lehetünk igazán szabadok. Azt mondja róla Pál, hogy ő Istennek a képe, az ikonja. Ő az elsőszülött minden teremtmény közül. Jézus Krisztus hogyan jött erre a világra? Mária őt megszülte. De azt mondja róla Pál, hogy ő az elsőszülött minden teremtmény előtt. Tehát Jézus anyától született, tehát ő nem egy mesebeli hős, hanem ő egy valós személy volt. Őt egy édesanyja megszült erre a világra. De ő ránézve teremtetett minden. Hiába Jézus egy anyától született, hiába Jézus előtt már volt ember a Földön, meg utána is vannak emberek, ő ránézve teremtetett minden. Isten ránézett a fiúra, és megteremtette a világ mindenséget. Megalkotta az univerzumot. Megalkotta a csillagokat, megalkotta ezt a bolygót, megalkotta rá a növényeket, az állatokat, az éghajlatot, mindent, és beleteremtett téged. A férfi és a nő Istennek a képmására teremtetett. Milyen gazdag lehet az Isten, hogy kétféle embert teremtett. Férfi embert és asszony embert. Milyen érdekes ez. Isten ilyen gazdag, ilyen hatalmas, és amikor nézzük a férfi lelket, vagy nézzük a női lelket, és azt mondja egyik a másikról, hogy kiismerhetetlen, ezért jó a hosszú házasság, hát, hogy sikerül, nem tudom, a domokos testvérek, hogy vannak egymás megismerésével, de múlt héten ünnepeltük az 50 éves jubileumot. Tehát kiismerhetetlen az emberi lélek, akár még saját magunkat is nehezen ismerjük ki, nemhogy egy másik embert. Istennek csak a lenyomata, a képmása vagyunk. Milyen lehet az Isten? Milyen gazdag, milyen hatalmas lehet az Isten? És még nagyobb az Isten fia. Ugyanis azt mondja, hogy benne teremtetett minden mennyen és földön. Tehát a szellemi világ és a látható világ is Jézusra nézve teremtetett. Akár a látható dolgok, amiket most érzékelünk a fizikai érzékszerveinkkel, és akár a szellemi dolgok, amiket a szellemünkkel tudunk érzékelni, vagy amit nem látunk, vagy amit még nem tapasztaltunk, mert Isten elrejtette előlünk. Ezt próbálják, ezeket a pecséteket próbálják az okkultizmussal foglalkozók feltörni, amit Isten elzárt, elpecsételt előlünk. Azt mondja, hogy az ő uralma alá vetettek a fejedelemségek, a hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett. Nincsen senki, semmi ezen a világon, aki vagy, ami hatalmasabb lenne az Úr Jézusnál. Ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Csak is rajtam keresztül mehettek be az Isten királyságába. Én vagyok az út. Én vagyok az egyetlen út, ami a mennybe visz. Hát sok út visz a mennybe, csak az a mennyország, az nem az a mennyország, amit Isten mennyországnak hív. Ismerjük azt a történetet a 3 hetes hajóútról, aki $1000 összespórolt, hogy egy ilyen 3 hetes hajóútra be tudjon fizetni, és hát úgy gondolta, hogy ha $1000 egy ilyen jegy erre a hajóútra, hát akkor ott nagyon drága lehet az étel és az ital. És hát a maradék pénzéből felvásárolta az összes CBA-s kekszet. Ezt a háztartási kekszet, tudjátok. Hát másra már nem volt pénze. Nagy hátizsákokkal, csomagokkal megy erre a hajóútra, és első nap úgy élvezte, hogy ő kint van az óceánon, és eszi a kekszet. Jaj, de jó neki. A második nap is élvezte az óceánt, meg még a kekszet is. A harmadik nap is. A negyedik nap már annyira nem. Péntek, szombat, vasárnap, vasárnap, még mindig kekszet eszek, és még van 2 hét az útból. Hát már a harmadik hét elején járunk valamikor, már nagyon unja a kekszet, meg a vizet, amit ott a WC-ből merít, ott a csapból, a kézmosó csapból, és hát elszántan felmegy, és azt mondja az egyik pincérnek, hogy én mosogatok, sütök, főzök helyettel, csak egy ilyen libacombot, vagy valami kis konyakot, vagy valami italt, vagy bármi, de hozzá nekem, mert nem bírom tovább a kekszet. Uram, elkérhetem a jegyét? Persze, hát itt van, hát én legálisan vagyok itt. Hát itt van, hogy all inclusive. Tehát ön bármit ehet, ihat, bármit fogyaszthat. Lehet, hogy valakinek az az elképzelése a mennyországról, hogy úszik a nagy tengeren, és kekszet eszik a kis szobájában. De ez nem az igazi mennyország. De bárki, aki Jézus Krisztus nem hirdeti, az az Antikrisztus szelleme, és ilyen hamis mennyországokat hirdet, ráadásul jó sok pénzért, és nem a teljes kielégülést, nem a teljes betöltekezést, nem adja meg azt, amit Isten adni akar. Jézus Krisztusra nézve teremtetett minden. Hát akkor ne fogadjuk el a tőle szegényebb ajánlatokat. Ne higgyünk az ő uralma alá tartozó gonosz szellemeknek sem, akik világosság angyalaként tüntetik fel magukat. Egy út van, egy igazság van, ez pedig Jézus Krisztusnak a bűnbocsátó kegyelme, hogy Isten benne megbékélteti magát. Isten haragja van minden emberem, de Isten kibékítette az Istent önmagával, és aki hiszi és vallja ezt az igazságot, az nem nyeri el, nem kapja meg, nem találkozik az Isten haragjával. Azt mondja itt Pál, nézzük a 18-as verset, bocsánat, 19-es verstől olvasom, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, ugye Jézusba, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Tehát én nem tehetek semmit az Isten haragja ellen. Jézus tehetett az Isten haragja ellen, mégpedig vérét adta. És 22-es versről jön a lényeg. Most viszont megbékültetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtatok, a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál rabszolgájává lettem. El tudod-e képzelni magadról, amikor a tükörben nézel a Biblia tükrébe, hogy te úgy vagy szent, hogy bűntelen? El tudod-e képzelni azt magadról, hogy hibátlan vagy? Persze minden egyedülálló férfi és egyedülálló nő hibátlannak tartja magát. Tudom, mert beszélgetek ilyen emberekkel. És akkor mondom, hogy hát most még úgy tűnik. De amikor összeházasodsz valakivel és összeköltözöl, a férjed vagy a feleséged lesz az első, aki megmondja, hogy ebbe is, abba is hibás vagy, vagy hiányos vagy. Mert eddig előttünk ez nem derül ki. Ezért hiszed el, meg mi is, hogy te hibátlan vagy. De aki veled együtt él, az lát téged mindenféle állapotban. Reggel is, este is, éhesen is, jól lakottan is, mindenféle állapotban. És kijönnek azok a hibák, amiket hordozunk. Ki az, aki el tudja mondani, hogy a kapcsolataiban hibátlan, a beszédében hibátlan, a gondolataiban hibátlan? Talán kevesen vannak így. Vagy azt mondja itt az ige, hogy fedhetetlen. Talán a fedhetetlenség az még megléphető. Mert Jóbról ismerjük a történetet, hogy ő igaz és fedhetetlen volt. Volt neki bűne, de időbe kapcsolt és megbánta, és Istentől bűnbocsánatot nyert. De mindig birtokoljuk-e a jóbi állapotot? Mindig fedhetetlenek vagyunk-e? Talán erre már kevesebben mondják azt, hogy igen, én mindig fedhetetlen vagyok. Mert a fedhetetlen ember azt is jelenti, hogy soha nem szorul intésre. Soha nem kerül a testvérével olyan beszélgetésbe, hogy én azt látom az életeden, hogy ezen a területen meggyengültél. Gyere, imádkozzunk együtt, térjél meg ebből a bűnből. Hozzám szoktak odajönni emberek, és azt mondják, hogy szeretnék veled erről a dologról beszélgetni. És elmondják az odaillő igéket, és akkor rájövök, hogy hát ő engem most int, bátorít, fenyít az igén keresztül, mert arra van szükségem. Mert nem értettem meg a Szentlélek hívó szavát, hogy magamtól megtérjek. Isten elküldte az egyik emberét, vagy éppen bekapcsolom a rádiót, és a rádió hullámai keresztül hallok egy üzenetet, miközben vezetem az autót, ott szoktam rádiózni, meg fogmosás közben nagyon jó rádiót hallgatni. És Isten szól hozzám. Csak néha ezek a igék, vagy ezek a figyelmeztetések nem jutnak el a szívemig. hogy döntést hozzak, hogy igen, megtérek ebből. És a gondolatokból, az érzelmekből cselekedetek lesznek, amit már lát mindenki, amit már tapasztal mindenki. És ha van hívő ember, van szerető ember, aki engem szeret, oda jön és bátorít, hogy térjek meg ebből. Az Isten színe elé, amikor oda kell állnunk, azt mondja Pál egy másik helyen, hogy leplezetlenül kell megjelenni az Isten színe előtt. Ott nem lesz senki, aki takarjon bennünket, aki védjen bennünket, aki elfedje a mi egész valónkat. De mégis azt mondja itt Pál, hogy szentül, hibátlanul és fedhetetlenül fogunk az Isten színe elé állni. De nem a magunk igazát, hanem Krisztusnak az igazságát birtokolva. Jézus az, aki betölti azokat a hiányokat, amiket mi okozunk, és tökéletessé tesz bennünket. Jézus az, aki megszentel bennünket. Jézus az, aki megfedett bennünket, és befed az ő vére által. És Istennek a haragja megszűnik irányunkba, mert azt mondja, hogy én Jézust megbüntettem ennek az embernek a bűnei miatt. És nem akarok duplán büntetni. Nem tudok duplán büntetni. És szentnek és igaznak lát minket majd az Isten. De ez nem tőlünk van, hanem Jézus miatt. Látjuk ennek a világnak a tökéletes működését. Nem akarok most tudomány ágakat sorolni, de valamennyi tudomány ágba, ha belássuk magunkat, látjuk az Istennek a mester munkáját. A legnagyobb tudomány, amit lehetetlenség kikutatni, vagy legalábbis megérteni ésszel, hittel elfogadni lehet, de ésszel megérteni, az a kegyelemnek a tudományága. Az üdvösségnek a tudománya. Nem tudjuk megérteni, hogy Isten, aki jó, szent és igaz, miért teremt embert, akinek a természetében benne van a bukás lehetősége. Benne van a bűnözésre való lehetőség. És miért van az, hogy Isten, aki szent és tökéletes, saját magát veri meg, bünteti meg, öli meg azért, hogy az Istentől elszakadt, engedetlen embert igazzá tegye Krisztusba. Én ezt továbbra sem értem. Több mint 12 éve prédikálok erről, de én továbbra sem értem, hogy ez hogy van, vagy hogy működik. És szerintem nem lesz ember, aki ezt megértse. De hinni ebbe tudunk. Tapasztalni ezt tapasztaljuk, hogy van egy bűnünk, van egy lelkismert fordulásunk. Olvassuk az igét, még nagyobb lelkismert fordulásunk lesz. És amikor megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő is, mondjátok hangosabban, hű és igaz ő is, megbocsát, mondjuk még hangosabban, még erősebben, hű és igaz ő is, megbocsát a bűneinket, elengedi a tartozást, mert Krisztusban ő megbüntette Jézust, ami bűneinkért. Csodálatos dolog ez, testvérek. Ezért beszélünk arról az igén keresztül is, és személyes hit tapasztalaton keresztül is, hogy nincsen csodálatosabb Jézusnál. Nincsen hatalmasabb név Jézusnál. Mert a sátánt kiűzni nem lehet a sátánnal. A sátánt nem lehet bármilyen praktikával, gyakorlattal elzavarni. Csak is a kimondott igével lehet őt elzavarni. Csak is Jézus nevébe lehet ellene menni. Csak is Jézus vérének oltalmát kérhetjük az életünkre. A zsidókat mi szabadította meg Egyiptomból? Amikor az öldöklő angyal kivonult, és megölt minden elsőszülöttet, nem az egyiptomiak közül, hanem az egyiptomi földön. Mi mentette meg? Volt egy állat, akit le kellett ölni, és annak a kifolyt vérét felkenték az ajtókra, az ajtófélfákra, a szemöldökfára. Mi volt akkor, ha valaki esetleg elfelejtette a leölt báránynak a vérét kikenni az ajtófélfára? Nagyjából egyetértünk, félig hallom, mit mondanak a testvérek, hogy az öldöklő angyal a vért kereste. Ha nem volt vér, akkor ő nem gondolkodott, hogy a zsidó utca, vagy egyiptomi utca, zsidó istáló, vagy egyiptomi istáló. Tehát, ha nincs a vér az életünkön, akkor Jézus, és nem Szent Péter fogad minket a mennyország kapujába, hanem maga az Úr Jézus, akkor azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Nem tudom, hogy kik vagytok. Nagyon durva dolog az, hogy Lázárnak tudjuk a nevét, aki egy csóró, kódus, nyomorék ember volt, de a gazdag embernek nem tudjuk a nevét. Isten ennyire nem veszi figyelembe azt, aki nem veszi fel, nem veszi magára azt a védelmet, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak a vére. Csodálatos dolog erről beszélni, csodálatos dolog Jézusról bizonyságot tenni, mert az a kimondott igében erő és hatalom van. A kimondott szó, a kimondott ige megcselekszi, nem tér vissza üresen. És a mi bizonyságtételünk, a mi imádságaink, a mi énekeink, a mi szolgálatunk, az mind Krisztusról szóló bizonyság. Pál apostol le is írja, hogy én ennek az egész mindenségnek lettem a hirdetője, az evangéliumnak, az örömének lettem a hirdetője. De nem csak a hirdetője, hanem még a fogja is. Milyen érdekes, hogy nem lehet az ember független. Vagy a bűntől függsz, és a bűn uralma alatt cselekszel, a sátán vezetésével, vagy az Isten uralma, az Isten fogságában vagy, és szabadon a bűntől, de Isten szolgálod. Én úgy gondolom, hogy amikor valaki a munkahelyéről beszél, vagy a családjáról beszél, akkor szereti kiemelni a jó dolgokat. Az én munkahelyem, a mi családunk, ezeket a jó dolgokat éri el. Mi, amikor bizonyságot teszünk a hitünkről, akkor nem tudunk kisebbről bizonyságot tenni, mint az Úr Jézusról. És azt mondjuk, hogy minket megváltott az Isten fia. Mi bűnös emberek voltunk, elveszett emberek voltunk. De most megváltott gyermekei lettünk az Atya Istennek. Nem tehetünk róla, nem érdemeltük meg. De új életet kaptunk. És erre hívunk másokat is. Igen, ez rabszolgaság, mert nem tudunk másról beszélni. Nem, ahogy akarunk másról beszélni. Nem tudunk másképp már gondolkodni, csak hívő módon. Persze, ez valamilyen szinten rabszolgaság. De ha a legnagyobb úrnak szolgálhatunk, akkor miért akarnánk kisebb úrhoz menni? Én kívánom, hogy legyetek jó szolgái az Istennek, maradjunk meg ebbe a szolgálatba, és az Úr áldja meg a mi bizonyságtételünket a nem hívő barátaink, rokonaink, munkatársaink, szomszédaink felé. Amen.